Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha MLB, akkor Sport TV. És most már itt az Extra Inning is. A Sport TV-ben sok mindent láthatsz, itt viszont még többet hallhatsz a baseballról minden héten Makó G-vel, Kovács Sankóval és Darta Zolival.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt az Extra Inning legújabb epizódja, hogy hanyadik egészen pontosan, arról most itt vitatkoztunk a felvétel előtti másodpercekben, de aztán abban megegyezhetünk, hogy 20-nál több, 23-nál kevesebb, szóval vagy a 21. vagy a 22. Ami viszont nem változik, és ami biztos, a mai plusz két résztvevő már mint rajtam kívül, hiszen itt van a baseball doktor Makó G, és itt van Kovács Ankó is. Hello srácok, megint extrémak a körülmények, kinek miért?
Én nem találtam parkolóhelyet, Ausztriából hazafelé jött, szevasztok, hogy egy taxis helyen ülök, miközben elkezdődött a tűzijáték, a kocsi tele van még pakolva tudtokkal, amint vége az adásnak, keresek valami legális helyet, és felhordom így 4 fordulóra a családi csomagokat.
Úgyhogy akkor pörgetjük az adást. Székesfehérvár, Novotel Hotel, Sankó.
Na, mi van, ingyen szoba van, hogy mondod a szálloda nevét?
Hát nem tudod, hogy nem rejtem végkel az érzésemet a szponzoráció kapcsán. Úgyhogy igazából minden szép, minden jó. Köszönjük a szövetségnek, hogy ezt meg tudta nekünk szervezni, úgyhogy ennyi. Szóval válogatott összetartás van, készülünk Izrael ellen.
Sportág?
Amerikai futball. Fehérváron 4 napos összetartásunk van, mint szokott lenni, ez az augusztusi hosszú hétvége, úgyhogy napi 2 edzéssel készülünk plusz az elméletekkel, úgyhogy ezért ilyen extrémek a körülmények.
Egyébként egyszer voltam abban a szállodában, ahol te most vagy.
Jaj.
Aha. Igen, ott dolgozott nagybátyám még régebben, és amikor engem műtöttek Székesfehérváron, előtte ott szálltam meg egy éjszakára, de igazából ez teljesen lényegtelen. G, elkezdtél valamit mondani, csak hát mindig az a leghalkabb, akinek a legrosszabb a minősége.
Csak azt kérdeztem Sanyitól, hogy mikor lesz a meccs Izrael ellen és hol?
Szeptember 12, és Fehérvárra áttették, mert sajnos az MTK pályát nem kaphattuk meg a pályának. Ugye
gombás.
Az NB1-es meccsek, hát egyrészt, másrészt pedig az NB1-es meccsek miatt ki kéne pihenni a pályának azt, hogy mi fölmegyünk rá, és ezért úgy döntöttek, hogy ebben az évben nem tudnak minket vendégül látni. Kerestünk más budapesti klubot, de sajnos senki nem állt a rendelkezésünkre, úgyhogy Fehérvárra tudtuk csak hozni a meccset a First Field-re.
Ez nehéz döntés akkor, hogy az ember az eukaritikus világkongresszusra menj Ferenc pápát megnézni, vagy az amerikai futballmeccs a Székesfehérvárra.
Hát, G, én azt mondom, hogy tudom, hol leszel.
mekkora meccete van ennek?
Na jó, állj, tehát most szeretném ezt lezárni, mert hogy tegnap Sankóval beleszaladtunk egy baseball mérkőzésbe, és sok mindenről beszéltünk, de tegnap egy picit a baseballról nem annyira, mint amennyit talán kellene egy baseball közvetítés során, úgyhogy most ezt a hibát ezzel a podcasttel nem fogjuk elkövetni. Fontos az amerikai foci, fontos az eukarisztikus világtalálkozó, minden nagyon fontos, de a legfontosabb az extra inningben a baseball, úgyhogy kanyarodjunk is rá szépen itt a ballparkokra. Túl vagyunk 120 mérkőzésen, sőt most már 121-2-n is. Számotokra ebben a pillanatban, ha egy konkrétumot kell kiemelni, mi a legnagyobb kérdés most? És tényleg hagyatkozzunk a baseballra, léci.
A jelenlegi állással kapcsolatban?
Bármivel, G, csak baseball legyen, és lehetőleg amerikai, és lehetőleg felnőtt.
A legnagyobb kérdés az az, hogy mi lesz a kollektív szerződéssel december 1-én. Mert azzal, hogy kapcsolatban, hogy ki fog bejutni a rájátásban, és ott hogyan alakulnak majd a történések, ott nem egy kérdés merül föl, hanem sok. De tehát most itt elkezdődött a kollektív szerződésnek a tárgyalása, nyilvánosságra kerültek dolgok, és hát kérdéses, hogy lesz a megállapodás december 1.
Jó, fogunk beszélni erről, mert hogy van ezzel kapcsolatos téma, bevallom őszintén, a naív romantikus lelkemmel egyébként arra gondoltam, hogy azt mondod, hogy ennek a csapatnak a playoffba jutása, annak a csapatnak a jövője, stb., de azért a kollektív szerződés ez ennél messzebbre mutat, és talán fontosabb is. Sándorom?
Hát akkor én a Padres-t hozom, jó? Hogyha már én nem akarok kollektív szerződést, mert az Ginek-nek hagyom, hogy a Padres ott lesz a rájátszásban jellegi állás szerint. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Nem, nincsenek igazából jó formában, utolsó 10 meccsen 3 héttel, úgyhogy nekem ez a nagyon nagy kérdés, hogy amit nagyon beharangoztunk az elején, hogy ténylegesen az NL West-ből 3 csapat fog a rájátszásba jutni, gyanús nekem, hogy ez a Cincinnati ez be tud férkőzni valahogy ebbe a wildcard körbe.
Most ez csak abszolút fikció, de így, hogy ismerkedünk most már egy teljes szezonnal a Sport TV-n, meg normálisan átélünk egy trade deadline-t, abban az esetben, hogyha a San Diego a wildcardról is lemarad, akkor azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy az abszolút vesztese ennek a szezonnak a Padres?
Hát szerintem egyértelműen nem jelenthetjük ki. Nagyon sok sérültük van, nem úgy sikerült az eltitazolási időszaka, ahogy szerették volna. Szerintem ez ugyanúgy elmondható, ez a két körülmény a Metsről is, hogy nekik is nagyon sok sérültük van, nekik sem úgy sikerült az átutazolási időszak. Ők is még a nagyon sokáig álltak az első helyen az NL East-ben. Hogyha az AL East-et nézzük, de azért mondom, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés van, hogy a Yankees akkor megtartja ezt a lendületet, amiben most van, meg fogja előzni a Red Sox-ot. Szóval...
A legnagyobb vesztes a Cubs, ezt tudjuk.
Én meg pont azt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon megengedő vagy a Padresszel és a Metszel is szerintem, bár nyilván ezt te látod jobban. Na jó, menjünk sorba akkor, mert azon túl, hogy vannak témáink, azért fussunk neki itt a dolgoknak, hogy hol mi a helyzet.
Mondtok egy mondatot a tegnapi meccsről, hogy milyen volt, mert nem tudtam nézni, de ugye egész izgalmasnak tűnt a boxban.
Figyelj, szerintem az elég sok mindent elárul, és utólag is elnézés mindenkitől. Az egyik kedves néző kommentben azt kérdezte, hogy, vagy azt írta, hogy egész jó a meccs, nézitek? Tehát, hogy is mondjam, csak szerteágazó volt a figyelmünk a tegnapi közvetítés során, viszont 150 hozzászólás érkezett. Tessék?
Hát mire nem? Tehát ez a kulcs, hogy mire nem figyeltünk.
De legalább megmozgatta a nézőket, mondom, 150 komment volt a közvetítés során, ami lehet, hogy a baseballban rekord, itt a Sport TV-nél, de talán egy-egy ilyen belefér, ahol még kevésbé foglalkozt. Zunk a mérkőzéssel. Na, AL East, a Tampa vezet továbbra is 5 mérkőzéssel, viszont van változás a második helyen, hiszen a Yankees megelőzte a Bostont, és most már másfél meccs az előnye a Yankeesnek a Red Sox-szal szemben, úgyhogy akkor folytatva az előző gondolatod, hogy GM, amikor felvetetted azt, hogy a Yankeesnek vajon kitart-e ez a formája, akkor legyetek kedvesek meg is válaszolni ezt a kérdést, hogy ti mit gondoltok róla, illetve kicsit boncolgassuk ezt a csoportot, mert hogy a Yankees elindult azon az úton, amiről gondoltuk, a Toronto viszont abszolút nem, és úgy tűnik, hogy a Blue Jays az bajban lesz a playoff-val kapcsolatban.
Igen, a Yankeesnek nagyon jól sikerült ez a két igazolás, úgy tűnik.
De bocs, ez ennyi múlik, bocs, hogy egyből közbeugatok, de ez ennyi múlik, hogy van egy Gallod, meg van egy Rizód, és akkor te jó vagy, kész vagy, meg vagy, sorban nyersz 7 meccset?
Hát sokat beszéltünk a Yankeesről a korábbi adásokban is, és mindig az volt velük a probléma, hogy a sztárütők nem kezdtek el ütni. Vagy hogyha egy valakinek volt egy-két jó meccse, akkor az nem húzta magával a többieket. Most igen, talán segíthetett, hogy kicsit most nyugodtabb a légkör az öltözőben, most Boone sem piszkálják már annyira, mint korábban, sőt, már Cashmerről is azt írták, hogy ha végül sikerül a Yankeesnek a rájátszásba jutnia, akkor győztesen kerülhet ki a szezonból testen is, hogy akkor lépett, amikor kellett, közben kivárt. Igen, sok múlik ez a kicsit.
Ugye Cashman a GM-i a New York Yankeesnek, csak ha valaki nem tudná.
Abszolút egyetértek G-vel. Tehát, hogy nem is igazából a két fecskére gondolva, hanem az, hogy elindultak egy olyan úton, hogy beleálltak, és szerintem pont a White Sox elleni Field of Dreams volt az a pont, ahol láttuk ennek a Yankees ütősornak az, hogy mindenki képes arra, hogy kibombázza a pályáról.
Azóta tehát, 7 meccs zsinórban győzelemmel.
Így van, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a 8-2-es utolsó 10 meccseni mérleg, ez mutatja a Yankeesnek az erejét. És mindig az volt a kérdés, hogy mikor indulnak meg, mert mindenki látta bennük a potenciált. Mindenki tudta, hogy ez egy borzasztóan erős ütősor, és mindig az volt a felvezetőnk, hogy mikor kezdenek el, mikor, és amikor most ténylegesen elindultak, akkor a formaidőzítés miatt, ha pont úgy állnak össze, hogy a rájátszásunk a legjobb formájuk, akkor mindenki elégedett lesz New Yorkban szerintem. Tehát aki kikezdte az edzőt, a GM-et, az ütősorrendet, visszatértek a sérültek, ugye Vojt is ott van most már, Rizzónak is elég jól sikerült a debütálása. Tehát azt gondolom, hogy minden, lehet, hogy ez a két puzzle kellett ahhoz, hogy helyre kellenek a dolgok.
Jim, mennyire szívesen lennél most Baltimore szurkoló?
Hát mert a szezon elején se lettem volna szívesen, ők voltak az egyetlen csapat, akikről azt írták, hogy 0,0% az esélyük a rájátszásba jutni. Hát így elkezdeni egy szezont, azért nem egy leányálom. Hát nem, ők sajnos nagyon-nagyon hosszú ideje járnak ebben a tipőben, úgyhogy talán hozzá vannak szokva valamennyire az Orioles szurkolók.
Mondjuk nem is gondoltam, hogy beszélni fogsz róla, csak viccből vetettem fel, de igazából csak a Baltimore-ról ennyi, hogy a legutóbbi 15 meccs zakó, 38-82, mínusz 227-es runaránya, és azt hiszem, hogy a Baltimore részét ki is húzhatjuk a listáról, hogy beszéltünk róla. De azt mondjátok meg nekem, Léci, hogy ebben a pillanatban itt szerintetek hogyan fog kinézni, ebben a pillanatban mit gondoltok, hogyan fog kinézni a végén az AL East?
Hát én most arra tippelnék, hogy marad ez a felállás, hogy a Tampa az első, és a ilyen kizéletesi wildcard az amerikai ligában.
És a másik a Bostoné, vagy az Oaklandé?
Én egyre inkább nem vagyok biztos benne.
Mármint melyikben?
Hogy nem fordul meg, lehet, hogy Yankees behúzza a végén.
A Tampa ellen, Sankó.
Igen, tudod, hogy imádlak, szeretlek, de egy White Sox-os szériája lesz a Tampának, azt szerintem eléggé érdekes lehet. Azt nem tudom előre, hogy játszik-e még a Yankees a része.
Persze, hogy játszik, sőt, egymás ellen fejezik be majd az utolsó három meccsen.
Hány meccs van még hátra abból?
Mármint miből? Három. Az utolsó három meccset egymás ellen játsszák, de...
És annyi kész?
Igen, de a Yankees elmegy még majd előtte, tehát közvetlen, most a októbertől megyek visszafele. Yankee Stadiumban három Tampa meccs, előtte három meccs Torontóban, előtte három meccs Texasban, vagy Bostonban, azelőtt Texas, Cleveland, Baltimore meccs, tehát ott vannak a szeptemberi nyerhető meccsek, de azért a hazai pályán lesz még Torontó is. Nem tűnik ez vészesnek. Gyorsan nézem a Tampa-t is. Tampának most White Sox, aztán Philadelphia, Baltimore, Boston, Minnesota, Boston, Detroit, ez sem annyira vészes, hogy valamivel nehezebbnek tűnik, de a végén Detroit, Toronto, Miami mind hazai pályán elmennek még Houstonba jó eséllyel, vagy kiderül, hogy a Houstonnak ott a végén fog-e kelleni még a győzelem, és az utolsó három meccs az ilyen. Én amúgy adnám azt, hogyha az utolsó szérián dőlne el az első hely a csoportban a Yankees és a rész között.
Nagyon valószínű, szerintem.
Igen.
Tehát ennyi izgalmat fel tudok ajánlani a résznek a csoportgyőzelméből. Na, de mindegy, kiderül. Majd a Torontót azt húzzuk ki a listáról?
Na, lassan igen, kihúzzuk.
Boston?
Hát Boston semmiképpen se. Hiába 4-6-os az utolsó 10 meccs, de ettől függetlenül nem húznám ki őket. Texasszal játszanak, ha minden igaz. Úgyhogy... Én nem engedem el a Boston. Boston nem engedem el, mert jók voltak. Tartson ki egy kicsit az a lendület még, és akkor...
Szerintem nekik nem fog. Én valahogy azt gondolom, hogy...
Inkább az
Oaklandbe... Mindig elmondjuk, hogy nekik a következő lesz majd a 2022 lesz az ő szezonjuk.
Uh-huh. Az AL Centrált szerintem átugorhatjuk, mert ott az elmúlt hónapokban sem volt változás. A White Sox 11,5 meccsel vezet, a Clevelandnek reális esélye nincs arra, mint ugyan a Detroitnak sem, hogy meglegyen a White Card pozíciójuk, majd szépen a másik négy csapat harcol egyet a csoport második helyért. Viszont AL West, ugye tegnap Oakland meccset közvetítettünk Sankóval, a tegnap alatt a csütörtököt kell érteni, csak azért, hogy esetleg valaki máskor hallgatja, sőt biztosan máskor fogja. És arról beszéltünk tegnap, hogy itt az Oakland és a Houston számára sokkal fontosabb lenne a másikat megelőzni, hiszen sokkal könnyebb ezt a csoport, vagy könnyebbnek tűnik ezt a csoportot megnyerni, mint másodikként elérni a wildcard pozíciót. Mi lesz ebben a csoportban, mert ez a két és fél három meccs, ez nagyon beállt a két csapat között az elmúlt hetekben a Houston javára, úgyhogy igazából egyik csapat sincs jó formában, és most már akkor talán hozzávetjük a Seattle-t, amelynek hárommal van kevesebb veresége, mint az Oaklandnek, öttel kevesebb, mint a Houstonnak.
Igen, és egymás ellen fognak játszani a Houstonnal, tehát nagyon necces. Azt mondtam, talán a közvetítésben is mondtam, hogy szerintem az a Houston szerencsé, hogy legalább olyan rosszul játszik, mint az Oakland, és azért nem tudta beelőzni egymást, vagy nem tudta megelőzni az Oakland őket, mert borzasztó volt ez az 5-5-ös széria, és minden lehetőség meg volt adva, és azt, hogy a White Sox-ból, ebből a négy szériából egyet be tudtak húzni, nagyon sokat jelent, de az Oakland pedig a Giants-el fog szériázni, tehát én azt gondolom, hogy itt akár még a Seattle közelebb is tud lopózni ez a második helyhez.
A Giants után egyébként, a Giants után egyből van két Oakland Oakland-Seattle meccs, ami viszont az Oakland mellett szól, hogy a következő 9 mérkőzés az mind hazai pályán lesz, ami meg nem annyira jó, hogy 3 Giants, 2 Mariners, 4 Yankees, ez a sorrend.
Igen, szóval Nets. Ne, nekem,
New York Nets? Szinte,
hogy... New York Nets? Nem, még ott nem tartunk. Szóval, szóval nagyon, én nagyon kíváncsi vagyok. Nekem a Seattle-nek ez a feltámadása, ez borzasztóan szimpatikus. Az Oaklandet látva a tegnapi meccsen a White Sox-nál azért van bennük potenciál, csak nem mindig tud kijönni, és az ilyen meccseket azért az ilyen formában lévő csapatok ellen, ha meg tudják nyerni, akkor az nagyon sokat jelent. Tehát nekem kifejezetten tetszett az Oaklandnek a játéka, még akkor is, hogyha nem volt egy egetrengető meccs, de van potenciál benned. Abszolút azt gondolom, hogy rájátszás csapatokat láttunk a tegnapi mérkőzésen.
G, néhány hete mi mind a ketten azt mondtuk itt az extra inningben, te is és én is, ha jól emlékszem, hogy az AL-ből gyakorlatilag egyértelműen a Houstont várjuk a World Series-re. Na most ehhez képest azért a helyzet valamennyire árnyékot, vagy az helyzetre valamennyire árnyékot vetett az elmúlt hetek eredménye minden részről. Te most mit gondolsz az AL West-ről?
Én továbbra is nagyon erősnek tartom az Astros-t, és az Athletics is, az Athletics-et tartom esélyesnek a wild card meccse, viszont amit Sanyi is mondott, hogy a Seattle olyan szinten hanyagoltuk itt az összes podcastben, annyira nem foglalkoztunk velük, hogy kevés esélyt érzek arra, hogy ők odaérhetnek a wild card helyre, de egy picit elkezdtem most szurkolni nekik, hogy az, hogyha egy ilyen nagy hajrával meg tudnák előzni az Oaklandet, és odaérnének egy Yankees elleni egymeccses wild cardra, az nem lenne gyenge. Voltak történelmi előzményei a 2001-es rájátszásban, ott nagyon komoly párharcot vívtak egymás ellen, végül a Yankees jutott tovább, de csak egy hajszálon múlt az egész. Úgyhogy örülnék a Marinersnek egyébként, de szerintem az Astros behúzza ezt a csoportot simán, és az Athletics lesz a másik wildcard az éjjelben a Yankees mellett.
Egyre többet beszélgetünk arról, és egyre több komment jön a közvetítések során azzal kapcsolatban, hogy kell-e a 162 meccs, mire jó. Én meg pont azt mondtam tegnap, hogy azokért a történetekért, amit mondjuk látunk az AL Eastben, amit látunk az Atlantától és a Philadelphiától, amit adott esetben láthatunk a Seattle-től, amit láthatunk a Cincinnati-től, számomra ezek a történetek azok, amelyek igazán fontossá és jóvá teszik a 162 meccses alapszakaszt, úgyhogy kanyarodjunk is az NL East-re. Az Atlantának 4 meccs az előnye a Phillies-zel szemben, úgyhogy amikor Acuña megsérült, akkor legyintettünk az Atlantára, a Braves-ből idén nem lesz semmi, majd jövőre lehet próbálkozni, hát a túrót.
Ez nem teljesen így volt, hanem pont amikor arról beszéltünk az All-Star break után, hogy a Braves talán most begyújtja a rakétákat, és elkezd majd rájönni szépen a meccsre, és sorra húzza majd be a győzelmeket, akkor sérült meg Acuña ezt követően. És akkor egy picit ezt felülbíráltuk, ezt az elméletet.
Acuña az All-Star előtt sérült meg.
Igen.
Akkor lehet, hogy hamarabb beszéltünk erről, de az biztos, hogy korábban volt szó arról, hogy a Braves hamarosan elkezdi majd a felzárkózást, mint hogy Acuña megsérült volna, és igen, ez eléggé bizonytalanná tette a képet, de nekik nagyon jól sikerült az átigazolási időszak, és Freeman is elkapta a fonalat.
Morgan?
Igen.
Július 10-én játszott legutóbb Acuña, akkor sérült meg.
De ez egyébként bocsi, de ezt csak ti mondtátok. Én azt mondtam, hogy nem, én nem látom ebbe a potenciált, ebbe az Atlantában.
Én is ezt mondtam akkor már, bocsánat, én is ezt mondtam.
És pont azért Acuñának a kiválásán én azt mondtam, hogy ha nem tudnak olyan embert igazolni, aki fel tudja venni azt a karmesteri pálcát, akkor nem nagyon lesz rájátszásban. És nagyon sokáig ugye az volt, hogy 50% alatt volt a mérleg.
Igen. Tehát Acuñát nem lehet pótolni, hanem valahogy, mit tudom én, így csökkenteni azt a veszteséget, amit az ő kiesésével elszenvedtek, és úgy tűnik, hogy ez sikerül.
Én azt mondanám, amit az Oli is mondott a közvetítésben, hogy náluk, amikor átfordult az 50%, folyamatosan ott kacérkodtak az 50%-kal, és amikor ez átbillent a győzelmi arány az 50% fölött, akkor náluk elindult valami. Tehát ez a 9-1-es utolsó 10 meccses széria, szerintem itt mutatkozik meg igazából a Braves-nek az ereje, hogy kellett egy ilyen nagy lendület, és én azt hiszem, hogy ez ki fog tartani a végéig, és ott lesznek a rájátszásban. És a Mets-től pedig így el fogunk búcsúzni.
Akkor csak egy-egy csapatnevet kérek kettő közül. Nem, mondok hármat, jó? Szerintetek ebben a pillanatban melyik csapatnak van a legtöbb esélye a playoffra, beleértve a wildcard kört, tehát hármat mondok. Boston, Seattle, Mets, és akkor ne is egy csapatot mondjatok, hanem a három csapat között esélyesség szempontjából sorrendet tegyetek. Még egyszer, Boston, Seattle, New York, Mets.
Ezt a hármat kell összehasonlítani.
Igen, hogy szerintetek ebben a pillanatban a három közül melyiknek van a legtöbb esélye arra, hogy találkozunk a playoffban vele?
A Metsnek nincs esélye már erre szerintem.
De miért? Miért?
Azért, mert ők most volt egy ilyen érdekes összefoglaló erről, hogy ők már tudták az átigazolási időszak lejárta előtt, hogy DeGromnak a sérülése az szeptemberig biztosan nem fog rendbe jönni.
Akkor miért kellett Baez?
Tessék?
Miért kellett Baez?
Hát...
Olcsón megkapták azért.
Valakit akartak igazolni még, de tehát ők nem is az, hogy elengedték ezt a szezont, de érezték.
Azért Zoli a szurkolók felé nem adhatod el, hogy elengedem a szezont.
Na de akkor csak kikerült mégis az az információ, amit most G mondott, hogy egyébként a Metsnél már tudták, hogy nem lesz ebből semmi, blablabla.
De biznisz szinten nem adhatod el azt a szurkolók felé, hogy feltesszük a kezünket, és olyanok leszünk, mint a Cubs vagy a Pirates, hogy akkor beáldozzuk ezt a szezont.
Jó.
Úgyhogy te végigvezeted a csoportodat.
Jó, elfogadom. Szóval G harmadik helyen a Mets. Seattle vagy Boston?
Hát a Bostonnak a Yankees-t vagy a Tampát kellene megelőznie, szerintem...
Nem biztos, hogy meg kell.
Ja, lehet, hogy igen, hogy jobb
66 meccsel áll a Seattle egyébként, azért kérdezi Zoli ezt ennyire.
A
Boston meg 69-el, azért.
Boston-Oakland 69-69, hivatalosan egyébként... Javítsatok ki, nem a győzelemvereség mérleg számít, de nyilván a végére kiegyenesedik a dolog, hanem a győzelmeknek a száma. A győzelmeknek a száma.
Így van, az első ilyen az számít, igen.
Ugye most ebben a pillanatban Yankees 70 győzelem, mármint hogyha a wildcardot nézzük, 69-69 van a Bostonnak és az Oaklandnek, viszont az Oaklandé a magasabb, hiszen egyel kevesebb meccset játszott már, mint a percentage.
Igen.
Na de G, mondd már, harmadik Mets.
Akkor második Seattle, első a Boston ebből a háromból.
Feltételezem, Sankó, ugyanezt gondolod?
A Seattle formáját tekintve nekem ugyanezt gondolom, de lehet, hogy ott lenne más, hogy ott megfordulna, és lehet, hogy a Seattle javára. A Bostonnál nagyon fontos lesz, hogy mi lesz a Yankees-Ernie a vége.
Nagyon hasonló az érzésem, amikor a Seattle-re gondolok, mint amikor a Cincinnati-re gondolok. Velük a Redszel is keveset foglalkoztunk, viszonylag kivétel, amikor megkaptuk, hogy milyen keveset foglalkozunk a Redszel. És hát igaza lett a kedves kommentelőnek, mert hogy a Redszel foglalkozni kell. Ki gondolta volna azt is mondjuk egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt, hogy a Cincinnati Redsz az első számú akadálya lehet a San Diego Padresnek abban, hogy egyáltalán a wildcard kört elérje.
Hát pedig most itt a tippek alapján így áll, a Padresnek a rájátszásba jutását az 41,5%-ra teszik, a Redsét pedig 44,9%-ra. Tehát valamivel nagyobb esélyt látnak a Redsben, mint a Padresben a jelenlegi állás szerint.
Hát abszolút, ráadásul a 3-7-es utolsó 10 meccses derbiük a Padresnek nem igazán kecsegtető. Tehát hogyha, és beszéltünk arról, hogy ki volt az igazán nagy vesztese, szerintünk az átigazás szezonnak, és akkor én a Padres hoztam, de azt gondolom, hogy egyetértettünk ebben, akkor ez itt a rájátszás felé, ez nagyon kis csúcsosodik, tehát hogy ami kellett volna a rotációba kezdő dobó, az nem sikerült hozni, és szerintem az, hogy a Dodgers meg szárnyakat kapott, és hogy próbál a Giants után menni, nagyon-nagyon érdekes lesz a végjátékkel két csapat között.
Én egyébként nem értettem egyet akkor azzal, hogy a Padres lenne a legnagyobb vesztese, viszont mármint a trédeknek...
Hát nem, mert a Cubs, tudjuk, igen.
Nem. Én azt gondoltam egyébként, hogy az a roster, ami van a San Diego Padresnek, az akár trédek nélkül is elég kellene, hogy legyen. Egy kezdődobó kellett volna, mint ahogyan Scherzer trédje közel is volt. De ami igazán bántó a Padresnél, mondtad ezt a legutóbbi 10 mérkőzést, de ha megnézzük a legutóbbi 8-at, amiből 7-et elveszített a Padres, ebben van egy Miami elleni vereség, 3 Arizona, 3 Colorado. Ezek voltak az ellenfelek, és akkor még most jön a Philadelphia, most jön a Dodgers, Angels, Arizona, Houston, és akkor még van hátra a Giants is, még hozzá 7 mérkőzés, Atlanta meccsekből van 4, a végé, sőt a San Francisco és a Dodgers ellen zár, tehát 3 meccs Los Angelesben, majd a végén 3 meccs San Franciscóban.
Igen, elszórakozták. Tehát az a utolsó 10 meccs, az lehetett volna 10-0 is. Most tegyük a szívünkre a kezünket, a papírforma ez lett volna, de legalább pozitív mérleget kellett volna ezekből hozni, és az, hogy 3 héttel zárták ezt, ez ebben, szerintem a szezonnak ebben a szakaszában megengedhetetlen, ráadásul, ahogy Zoli is mondta, a Colorado és az Arizona ellen. Valami nincs rendben, ez egészen biztos. Aztán ha ezen fog elcsúszni a szezonnak a vége, akkor fogadják a fejüket, ez is biztos.
Nagyon szeretem ezt a játékot, és akkor eldöntöttem most így nagy hirtelen magamban, hogy be is vezetem minden hétre. Minden adásban mondjuk el, hogy azon a héten ki mit gondol, hogy melyik két csapat fogja játszani a World Series-t. És nem kell dacoskodni, hogy ha már a múlt héten ezt mondtam, most is ezt mondom, nem. Ahogyan változik a status quo, és ahogyan változnak a dolgok, az alapján legyetek kedvesek tippelni egyet, hogy most mit mondtok, melyik két csapat játssza a World Series-t. Sankó, egyet kell mondani az AL-ből, egyet az NL-ből.
Köszi, akkor Tampát mondanám, jó? És a Giants-et.
G?
Én maradok a szezon elején tippünknél, Yankees, Braves.
Én meg megváltoztatom a Houston...
Nem maradok, visszatérek, bocsánat, mert azóta mondtunk már nagyon sok mindent.
Igen. Te Terminátor? Visszatérek?
Én meg megváltoztatom a legutóbbi Megváltoztatom a legutóbbi Houston Milwaukee tippemet most egy Yankees Brewers-re. Legyen ez, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Nagyon bátor vagy.
Melyik része?
Romantikus
a bátor. Brewers?
Igen. A rotációról persze, de az ütőforma az meg egy más kérdés, meglátjuk majd. De...
Milyen fura...
Ennek a két csapatnak a legjobb a rotációja, ezért mondta ez, Zoli?
Nem feltétlenül. Azért, mert a Yankees az flow-ban van, meg a Yankees alapból szerintem egy komplex csapat. A Brewers meg azért, mert borzasztóan stabil, de egyébként milyen fura, hogy hárman mondhatunk összesen 6 csapatot, és az egész liga egyik legjobb rotációjával rendelkező White Sox-ot, amely ráadásul ütni is tud, nem mondta senki. Miért nem mondtuk a White Sox-ot?
Nem tudom, most így valahogy gondolkoztam a héten, és...
Gondolkoztam, milyen csapatok vannak az AL-ben?
Nem. Hát én múlt héten még Giant White Sox-ot mondtam, legalábbis, hogy én annak nagyon örülnék. Aztán mondtunk korábban Astros Dodgers-t is, úgyhogy... Most valahogy ez a Yankees Braves, ez jó lenne.
Én lehet, hogy a tegnapi meccs miatt nem mondtam a White Sox-ot.
Meg azért, mert nem te közvetítetted a Field of Dreams-et.
Hát azt nagyon úgy irítkedek rátok, srácok, mert az egy bomba meccs volt. De hogy azt éreztem akkor, hogy a Jimenezen is, meg Robertson is, hogy ugye visszatértek, és én vártam tőlük a nagyot, tudod, hogy akkor most megint, és pont egy ilyen csapat ellen, akkor meg lehet tudatni, amikor valószínűleg potenciálisan két rájátszásból lévő csapat ellen, és egy kicsit azt vártam, mint a Yankees ellen, hogy akkor a végére elkezdik pofozni a labdákat, de az Oakland nagyon szépen lehozta, meg akkor is, hogy voltak errorok, de nem inoktak meg, és az, ami a, mondjuk volt ugye a szériában 3-2-es meccs is, én megmondom őszintén, hogy nekem egy picit meglepetés volt, hogy nem tudtak dominálni, de tudjuk, hogy ezt a szériát az Oakland 3-1-re a White Sox nyerte, úgyhogy teljesen jogos a felvetés, hogy hülyék vagyunk, hogy nem mondtuk őket, de hát ez van most így, hogy nagyon jövő héten mást mondunk.
Dodgers-et sem mondta semmi.
Pedig ők is flow-ban vannak egyébként, na mindegy.
Viszont 2022-re Padres Blue Jays költőjük.
Nekem, én már most tudom, hogy jövőre, meg az elkövetkezendő években a Rays mellett az egyik kedvenc csapatom a Detroit lesz, de erről majd akkor, amikor eljutunk odáig. Rohan az idő, sok mindenről beszéltünk, de még többről kell még. Akkor menjünk a kollektív szerződésre, mert hogy a télen lejár a mostani kollektív szerződés, és akkor emeljük ki a payroll limitet? G, szerinted?
Ez a legfrissebb hír ezzel kapcsolatban, igen, hogy most a ligának az volt az ajánlata, hogy leviszik a ugye 210 millió dollár idén a legmagasabb, ami hát tulajdonképpen egy ilyen fizetési sapkaként is felfogható, mert nem nagyon mennek fölé a csapatok.
267 a Dodgers.
A Dodgers az fölé ment most?
267. Hogyha 2021-es total payrollról beszélünk, akkor Dodgers 267, Yankees 203.
Jó, oké. De szerintem, és lehet, hogy a szezon előtt nem sokkal, mindegy, akkor tehát ilyen különböző lépcsők vannak, ami ilyen luxusadót kell fizetni, a többi csapat ezt betartja, ezt le akarják vinni 180-ra, ennek nyilván nem örülnek a játékosok, és be akarják vezetni a minimum payrollt, hogy legalább 100 millió dollárt kell kifizetnie minden csapatnak játékos fizetésre, Ugye ezt meg amiatt, hogy lehet látni most a szezon végéhez közeledve, hogy egy csomó olyan csapat van, amelyik minél több meccset akar elveszíteni. Ez az úgynevezett tanking, hogy aztán utána ők jobb helyen szerezhessenek meg a következő évi draftban. És hát egy csomó olyan csapat van, aminek emiatt nézhetetlenek már a meccsei, meg vannak ilyen nézhetetlen párosítások. De hát ezt is kritizálják a játékosok, mert azt gondolják, hogy akkor majd mindenki igazol egy sztárjátékost, hogy meglegyen a 100 millió dollár. Nem lehet tudni, hogy ennek milyen következményei lesznek, hogy el fogják ezt fogadni. Amit a játékosok szeretnének, és a tulajdonosok egyértelműen nem, hogy ezt az arbitrációs időszakot változtassák meg. Ugye ez 3 MLB-ben eltöltött szezonra van szükség ahhoz, hogy a játékos egy ilyen munkaügyi bíróság, vagy egy ilyen választott bíróság elé vigye az ügyét, hogy akkor szerintük ő mennyi pénzt érdemel az eddigi teljesítménye alapján. És ez is egy nagyon sarkalatos pont a játékosok fizetésében. Ezt akarják lecsökkenteni, hogy ne 3 év legyen, hanem kevesebb, de ebbe a tulajdonosok nem akarnak belemenni. Egyelőre ennyi szivárgott ki a most folyamatban lévő tárgyalásokból.
Sankó, azt mondd meg, légy szíves, hogyha ez a terv, hogy 100 és 180 millió dollár között kell lennie a payrollnak, és egy olyan sportágról, meg egy olyan szervezetről beszélünk, ahol 8, 10, 12, 15 éves szerződések vannak, hogy az úristenbe lesz az realitás, hogy az a Cleveland, amelynek most 48 millió a payrollja, meg az a Dodgers, aminek most 267, ebben az intervallumban tud maradni úgy, hogy ebben a pillanatban, ha az idei payrollokat nézzük, 11 olyan csapat van a 30-ból, amely 100 és 180 millió között van, és azért itt feltételezem én, hogy a GM-ek, meg mindenféle gazdasági szakemberek csapaton belül azért 10-15-20 éves távlatokban gondolkoznak, és úgy matekoznak. Tehát most akkor hirtelen Dodgers adjon el mindenkit, hogy a Clevelandnek fel tudjon menni a payrollja, az övé meg csökkenjen?
A szerződések átstruktúrálásáról kell majd beszélnünk szerintem valamelyik adásban, mert ezt még tovább el lehet kenni ezeket a szerződéseket. Illetve ilyen a fizetési sapkával rendelkező major league-nél mindig a következő évi fizetési sapka az meghatározza, hogy abba beleférjenek, és a kontraktusokban különböző záradékokat tudnak beletenni ahhoz képest, hogy milyen alapfizetés és milyen bónuszokra rendelkezzen, hogy kijátsszák azt a fizetési sapkát, ami ténylegesen mondjuk a plafon. Tehát a különböző alárási bónuszok ebben nem biztos, hogy szerepelni fognak, vagy az olyan, hogy neked 40 homránt kell ütni, akkor kapsz bónuszba 2 millió dollárt, ami szintén nem lesz benne. Tehát egy csomó olyan záradék lehet, amiből ki tudják azt kerülni, hogy ne legyen aktív része a szerződésnek. De a végén a payrollnál, amikor ténylegesen ki kell fizetni, akkor erre figyelni fognak, hogy ne lépjék túl a limitet, illetve behozzák majd a büntetést is, ami a bizonyos százalékos túllépésnél akár draft megvonást is lehet. Ami érdekesség, és bocs, hogy egy picit átkötök még a kollektív szerződésben, nekem két olyan témám van a kollektív szerződés kapcsán. Az egyik az, hogy mindenképpen vissza fog térni a 16 meccses, vagy 16 csapatos rájátszás, tehát ez 99,9%, tehát nagyon tetszett a csapatoknak, és lehet, bár azt nem tudom, hogy ezt a kollektív szerződés szabályozza, de lehet, hogy a draft pickeket el lehet majd trédelni, ami nem lehetett idáig a baseballban.
Na de ebben van annyi egyébként az MLB-ben?
Hogyne.
Tehát van itt akkora értéke, mint mondjuk az NBA-ben?
Sőt, hát nem, másképpen kell nézni. Tehát
igen, nagyon fontos az MLB-ben is a draft pick. Tehát ugye a Pirates választott idén elsőnek, és tehát hosszú cikkek jelentek meg arról, hogy kik fognak elkelni az első 10 helyen, kik azok a játékosok, és nem találták telében, mert ugye két Vanderbilt-es dobót emelték ki, de aztán végül a Pirates egy catchert választott.
Harry Davis.
Így van. Tehát egy-két év múlva, hogyha szerencséje van a Piratesnek, akkor ez óriási erősítést jelenthet majd nekik.
Mert azért értettem a provokatív kérdést, hogy nem azonnal játszanak a draft pickek, és azért 2-3 évig, amíg a jegelés tart, addig ezekből a srácokból másik is lehetnek, de én továbbra is azt mondom, hogy ez egy olyan lépés lehet a ligának, hogy ezt be tudják vezetni, ami alapból megbolygathatja az egészet. Mert ugye nagyon sokat, Bence szokott nagyon sokat beszélni a prospektekről, és mi nagyon, nagyon keveset, méltatlanul keveset beszélünk róluk, de itt jön az a kép, hogy akkor tényleg jövőt építesz, és ha igen, akkor kivel.
Szerintetek, ez most jutott eszembe, hogy erről beszélgetünk, az nem lehetne benne a kollektív szerződésben, csak hogy picit nőjön a draft pickeknek az értéke, hogy minden csapat köteles az adott évben az előző évben draftolt játékosok közül egyet benevezni. Mindig a 40-es rosterben kell lennie egy előző évben draftoltnak. Ez hülyeség?
Nem feltétlenül hülyeség, de amiatt talán nem elfogadható, vagy az az ellenérv ezzel kapcsolatban, hogy nem minden játékost ugyanolyan korban draftolnak. Tehát lehet középiskolából is draftolni, meg lehet egyetemről is. És akit középiskolából draftolnak, arra nyilván nincs esély, hogy 3-4-5 éven belül akár bekerüljön a 40 fős keretbe.
Na de egy csapatnak azért nem egy draftja van. Tehát az, hogy te az első körben elviszel egy 18 éves középiskolás, de egyébként a harmadikban meg draftolsz egy 22 éves kész játékost, attól játszathatod őt a következő évben.
Csak hogyha ez nem a teljesítményen alapul, hanem egy előíráson, akkor nem lehet tudni, hogy annak
milyen. De azt te választod meg, hogy kit vizel föl.
Jó, elfogadom, csak egy felvetés volt, ahogy hangosan gondolkoztam.
Nem, ez egy jó vitaindító szerintem, abszolút lehet ilyen, miért ne lehetne. Sőt, minimumról is beszéltünk, fizetési minimumról is beszéltünk, akár ha már megszabják a fizetési sapkát, tehát hogy mi az a pozíciónkénti minimum, vagy mi az a rookie minimum, ami...
Az van egyébként.
Hogy azzal, hogy most behozzák a fizetési sapkát meg a minimumokat, ezzel valószínűleg változnak ezek a minimum értékek is. Tehát, hogy ez megint egy olyan lépcső lehet, ami, mert ráadásul ugye, nem tudom mennyire tudjátok, de a AAA-ben, meg a minorban, hogyha ezekről beszélünk, akkor ezek azok a srácok borzasztóan keveset keresnek, ilyen heti 4-700 dollár közötti, amit köszönő viszonyban nincs azzal, amit a profit keresnek.
Persze, ezt mondták azok a profi játékosok, akik eljönnek Európába játszani, Olaszországba, Hollandiába elsősorban, hogy itt keresnek, mit tudom én, 3-4 ezer eurót egy hónapban, mondjuk, hogy hogyan gazdálkodják ki ezt a csapatok, fogalmam sincs, és hogy ez nagyobb fizetés, mint amennyit minor league-ban kapnának.
Igen.
És egy héten az olasz bajnokságban 3 meccs van, egy héten azt hiszem a Hollandban is talán, minor league-ben meg minden nap kell járni.
Igen, és tényleg mész a busszal. Tehát, hogy tényleg buszos túrák vannak, és szendvicset meg hotdogot össze, mert az pont kijön a lóvéból.
Bennem még az merült fel, talán egy utolsó megjegyzésként, hogy ezzel a 100 millió dolláros fizetési minimummal esetleg az MLB nem azt akarja elérni, hogy minden csapatnak olyan tulajdonosa legyen, aki hajlandó is áldozni a csapatra. Mert ez fölmerült már itt nagyon sokszor az, hogy az Oakland-del kapcsolatban, hogy nem tudnak megegyezni, hogy akkor hol lesz a stadion, akkor elköltözik a csapat. De ott volt egy olyan magyarázata is ennek az egésznek, hogy az MLB lehet, hogy azt szeretné elérni, hogy legyen egy olyan új tulajdonosa az Oakland Athleticsnek, aki képes áldozni erre, és tudja teljesíteni azokat a feltételeket, amit az Oakland-i...
Jó, én először azt szeretném, hogy 32 csapat legyen egyáltalán.
Arra is van esély.
Igen.
Még azon gondolkoztam, és aztán zárjuk a témát, mert nagyon fontos személyről kell még beszélnünk.
Ja, gondolom ki az.
Jó, szóval azon gondolkoztam csak, hogyha mondjuk valamelyik csapat 180 millió, mondjuk tegyük fel, hogy 180 millióból kell, hogy gazdálkodjon, tehát egy évben 180 millió dollárt költhet el a játékosok fizetésére. Akkor mi a megfelelő hozzáállás? Az, hogy neked mondjuk legyen két irgalmatlan nagy sztárod brutál fizetéssel, és mellé csipegessél össze apró fizetéssel rendelkező játékosokat, vagy próbáld meg kiegyenlíteni, és akkor mondjuk igazságosabban valamennyire szétosztani. Ez a ti fejetekben virtuális GM-ként hogyan élne?
Hát itt a Giants-ot meg a Dodgers-ot lehet példaként felhozni, hogy a Dodgers-ben vannak nagyon nagy fizetéssel rendelkező megasztárok. A Dodgers-ot mondtam, ugyanazt akartam. Aha. A Giants-ben viszont, hogyha megnézzük a line-upot, akkor nagyjából kiegyenlítődik, hogyha nem is feltétlenül a fizetések alapján, de ott ilyen tehát nincs olyan játékos, aki 30-nál több homerunt ütött volna, viszont mindenki 10-15-20-at üt. Tehát sok út vezet a Nirvánába, itt a Giants ezt választotta, ezt a megoldást, a Dodgers a másikat. Én inkább a kiegyensúlyozott csapatnak vagyok a híve, hogy sok olyan játékos legyen, aki stabil, megbízható teljesítményt nyújt, mert hogyha kiesik, akkor egy ilyet mindig könnyebb pótolni egy ilyen játékos, mint egy tár.
Mondjátok már meg szerintetek, most tippet kérek megint, hogy a Los Angeles, majdnem azt mondom, hogy Dangers, Los Angeles Dodgers idei payrollját nézzük, mondjátok már meg szerintetek, hogy néz ki a top 4 mondjuk fizetésben a Dodgersnél 2021-ben?
Hát gondolom.
Dobónak kell vezetnie. Bauer?
Nine.
Nem? Azt mondtad, hogy nem?
Kit mondtál, G?
Bauert mondta Sanyi is, és neki van, nem? 38 millió dollár erre az évre.
Hát de abból szerintem már nem. Vele, hogy van? Bauer...
Nem neki van a legnagyobb szerződése, de ebben az...
Igen, értem, amit mondasz, de... Most azt nézem, hogy így a távolmaradása miatt vannak-e...
Prorátázok.
Igen, tehát van egy külön kategória, hogy 2021 suspended, restricted, valóban 31 elő lenne, oké, akkor most Bauert vegyük ki, igen, Bauer lett volna az első, de az mondjuk... Nein, hát Betznek a sérülése miatt ez gyengussabb. Jó, bocs, igen, tehát abból a szempontból hoztalak nehéz helyzetbe titeket, hogy a sérült listát nem néztem. Tehát ott van Clayton Kershaw 31 millióval, Mookie Betts 22,5-lel, és stimmel, de akkor most nézzük az aktív rostert. Elmondom egyébként, hogy csak a spórolás kedvéért, hogy hangosan gondolkozva. Kelly Jensen 20 millió, AJ Pollock 18 millió, Cody Bellinger 16,1, David Price 16 millió. Tehát, hogy itt azért én tudok olyan játékosokat mondani, egyet-kettőt legalább ebből a négyből, aki nélkül úgy szerintem eldöcögne valahogy a Dodgers valameddig.
Hát igen.
Na mindegy, ez csak az érdekesség kedvéért mondtam, és akkor Brett Phillips következik.
Jó.
Mert ez egy dolog, az egy dolog, hogy a rész a kedvenc játékosom, meg hogy, vagy a rész a kedvenc csapatom, és Brett Phillips a kedvenc játékosom, de akkor most azt szeretném kérni, hogy fejtsük meg Brett Phillips-et, mert látjuk, hogy milyen ökör, ezért szeretjük nagyon. Nincsen különösebben jó ütőátlaga, viszont az megkerülhetetlen, amit tettő az elmúlt időszakban. Nem véletlenül hasonlítgatják össze Babe Ruth-tal, Lou Gehrig-gel és még sokakkal másokkal az elmúlt évszázadból. Szóval ez, ami most történik Brett Phillips-el, ez a csillagok egyszeri, megismételhetetlen szerencsés együttállása, vagy van ebben a srácban ennél több, mint amit most mutat? Mármint a baseball pályán persze.
Akkor a Babe Ruth összehasonlítás, azt mondjuk már röviden, hogy Brett Phillips az elmúlt 30 napban, lehet, hogy nem is volt 30, ütött 3 Grand Slamet, és ütött egy Inside the Park home run.
Azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy július 29-től augusztus 16-ig tartott ez a dolog.
Tehát akkor kevesebb, mint 30 nap. Mindegy, megnézték a baseball almanaknál, hogy valamelyik ilyen statisztikai oldalnál, hogy a baseball történelemben van-e bármikor olyan 30 nap, amikor egy játékos ütött 3 Grand Slamet és egy Inside the Park home run, és nincs ilyen. Babe Ruth-nak 36 nap kellett ehhez egyszer, nem tudom, valamikor a 20-as években. Tehát ez tényleg valami egészen elképesztő. És én nem gondolkoztam én is, hogy mi a megfejtés Brett Phillips-re. Én arra jutottam, ami lehet, hogy teljesen távol áll a valóságtól, hogy ez a gyerek, ez valami, nem tudom, vagy ilyen borderline személyiség, vagy egyszerűen nem termeli azt az enzimet a szervezete, ami ilyen stressz helyzetet, vagy félelmet okoz nála, mert akkor ismertük meg Brett Phillips-et, amikor a tavalyi World Series 4. meccsén, 9. inningben 2 outnál úgy, hogy nem tudom, 2 hete nem volt at-bat-je azelőtt, a Dodgers closer ellen kellett Kelly Jensen ellen felállnia ütni, és kiegyenlítette a meccset, és szerencsés fordulat következtében meg is nyerték. Tehát a Grand Slam is ugye ott az a lényeg, hogy telibázisnál kell fölállni ütni, tehát ha valaki 3 Grand Slamet üt, az azt jelenti, hogy telibázisnál nem lett teli a gatyája.
Na de nem erre mondjuk, hogy catch player? Tehát nem oké, hogy a legfontosabb szituációkra, de azért a clutch player nem jelenti azt is, hogy azokban a helyzetekben, amikor mondjuk másnak picit megremegne a keze, vagy nem úgy sülne el a dolog, akkor ő nem, hogy nem remeg meg, hanem hogy akkor tud virítani?
De úgy tűnik, abszolút úgy tűnik, hogy most ezt hívjuk-e clutch playernek, vagy nem, azt nem tudom.
Jó, nyilván nem az a klasszik clutch player, aki eldönt minden meccset a legfontosabb playoff találkozókon, oké, mert hogy nem üt úgy alapvetően, de valami mocorog benne.
Meg valószínűleg nem is rakják rá ezt a terhet. Tehát vele kapcsolatban nem az elvárás, hogy ilyen. Mert ugye clutch playerrel, hogyha ott azért rajta ott van a teher, hogy ilyen kiélezett helyzetekben neki kell tudni teljesíteni. Brett Phillips-nél valahogy nincs ez szerintem. Tehát ő nem ilyen játékosnak tartja senki, hogy akkor 9. inning, basis loaded, ellenfél vezet 3-ban, és akkor gyere, Brett, old meg a helyzetet, hanem nem nagyon van ilyen elvárás vele szemben, és lehet, hogy emiatt tudja ezt hozni.
Sankó, Brett Phillips ilyen jó játékos, vagy ilyen hetei vannak?
Ezt a hullámzó teljesítmény, hogy ilyen hetei vannak. Hát azért nagyon mélyre kellett nyúlni ahhoz, hogy találjunk még olyan játékost a Major League történetében, akinek megvan ez a három Grand Slam és az Inside the Park home run, és hát az Inside the Park home run-nál, ha nincs benne error, és nagyon kedvesek a jegyzőkönyvezetők, akkor tényleg pokolja nehéz össze, az legalább egy olyan ütés kell, ahol össze is szapattognak a falról labdák.
Tehát, ez olyan, nem is ezen van a hangsúly, hanem a három Grand Slam-en. Tehát, ha valaki három hét alatt üt három Grand Slam-et, akkor szerintem azon el kell gondolkodni, hogy mi a titka.
19 ütéshez állásból történt a három Grand Slam, 19-ből.
Igen, csak a statisztika nem csak a Grand Slam-ekről szól, hanem az Inside the Park homráról is, mert így lett felvezetve, tehát én azt gondolom, hogy...
Ez inkább csak egy ilyen érdekesség.
Igen, és azért így rengeteg ilyen dolgot lehet találni a bézó, ha nagyon megerőszök a statisztikát. Én is nagyon szeretem Brett Phillipsnek a személyiségét. Én szeretném azt, hogy valamilyen szinten állandósuljon ez a teljesítmény, mert az, hogy most beszélünk arról, hogy milyen OPS-sel játszik, ha ebben a srácban ennyi van, akkor nekem az a kérdés, hogy ideig miért nem jött ki belőle?
Válaszold is meg.
Hogy idáig akkor nem volt clutch player, csak most hirtelen az lett? Vagy,
mi van, hogyha a tavalyi ütés kellett neki ehhez? Mi van, hogyha az a tavalyi egyetlen egy base hit kellett neki, az a walk-off hit?
Lehet, de én azért mondom, hogy de azóta ebben a szezonban sem produkált eget rengetőt, nem? Tehát, hogy én mindent értek, és tudom, hogy az egekig magasztaljuk. Én nem tartom annyira jó játékosnak, mint annyit beszélünk róla, de ez Zoli miattad mindenképpen...
Nem, abszolút. Nem, miattam nem kell, engem abszolút a valóság érdekel vele kapcsolatban.
Én őszinte leszek, nem, tehát én nem tudom megfejteni a Brett Phillips szindrómát. Én is nagyon szeretem, egy borzasztó jó buhóc, de ha ennyire tud koncentrálni, és ennyire tud jól ütni, és ezt tudná állandósítani, akkor nem csak arról beszélgetnénk, hogy mekkora bohóc a pályán, vagy a pályán kívül.
Igen, én mondtam azt, hogy csak ez a jó játék nehogy a hülyéskedés rovására menjen.
Igen, mert ez is kell, tehát hogy abszolút.
Nem fogja ő ezt állandósítani, és nem is lett belőle clutch player, tehát szerintem ő ugyanezt a szintet fogja, lehet, hogy soha többé nem fog a pályafutása során Grand Slam-et ütni, lehet, hogy soha többé nem fog kiélezett helyzetben ütni, de mindegy, tehát ez már megvan neki, ezt nem veheti el tőle senki, hogyha neki pályafutása, ez már akkor is nagy királyság, szóval.
2 percet kapsz, G, az utolsó témára, de választanod kell, hogy Bauerezni szeretné, vagy Chris Bassettezni.
Akkor a Chubbies Boldöntőről ne is beszéljek.
De csak utána én a felvételt kikapcsolom, Sankóval elköszönünk, és aztán annyit beszélsz róla, mennyit akarsz.
Hát nem tudom, akkor nagyon röviden a Trevor Bauernek volt a negyedik tárgyalási napja, és megszüntették azt a ideglenes távolságtartási végzést, amit a áldozata kért ellene. Egy bírónő volt egyébként, aki elbírálta az ügyet. És
Katalin bírónő.
Katalin bírónő.
Volt egy ilyen tévéműsor, hogy Katalin bírónő, ez nincs meg.
Dehogy nem.
De úgy lehet, hogy két valakinek hívták egyébként.
Én valamelyik tárgyalásról emlékszem is rád, hogy te ott voltál azon, G.
Biztos, hogy nem. Na mindegy, szóval tehát annyi derült ki az egészből, hogy nem tartotta a bírónő veszélyesnek Trevor Bauert erre a nőre nézve, akivel szemben ezeket a cselekményeket elkövette, de arról nem volt semmilyen szó, hogy ő ezeket ne követte volna el, vagy ezekhez is. Tehát nem lehetett megállapítani azt, hogy a nőnek a hozzájárulása az meddig terjedt. És hiába 9 órán keresztül faggatták a nőt a bíróságon, mondta, hogy erre biztosan nem terjedt ki a hozzájárulása, és Bauernek az ügyvédei azok ilyen előzmény SMS-eket, meg később küldött SMS-eket hoztak föl, de Bauer nem szólalt meg egyáltalán, annyit kérdezett tőle a bírónő, hogy éle az 5. kiegészítés jogával, és azt mondta, hogy yes, your honor, ezt a 3 szót mondta az egész tárgyaláson.
Igen, te tulajdonos?
Tessék?
Igen, te tulajdonos?
Igen.
G, egyébként védenéd Bauert? Pro bono természetesen.
Hát, nem szívesen.
Pro bono.
Pro bono nem szívesen.
Nem, mert erkölcsileg abszolút nem állt helyre a róla kialakult kép az utóbbi időben, tehát nem tudta erkölcsileg felmenteni magát, vagy megvédeni magát, hanem ilyen mindenféle jogi eszközökkel jött ki az, hogy ez nem ad alapot arra, hogy egy ilyen végérvényes távolságtartási végzést hozzanak ellene. Tehát most ideglenesen jogilag fellélegezhet Bauer, én szerint azt hiszem augusztus 23-áig vagy 6-áig tart a felfüggesztés az MLB-nél, és akkor fog eldőlni, hogy meghosszabbítják ezt, vagy valamilyen más döntést hoznak. A büntető eljárás az még folyamatban van, tehát a Pasadena-i rendőrség az továbbra is nyomoz. én nem gondolom azt, hogy az MLB engedné ezek után játszani Bauer. Az, nem azzal védekezett, hogy ő nem követte el ezeket a cselekményeket.
Hanem, értem, leghosszabb két perce volt, G.
Nem is értem. Sőt, nekem külön fáj az, hogy te Chris Bassett helyett Trevor Bauer sztoriát hoztad fel. Na de így állunk Bauerrel. Sankó, valami kis záró gondolat, záró etűd, záró énekszó?
Én faszadénát hallottam, nem faszadénát, de ez egy más kérdés.
Na, én meg azzal zárom, hogy jövő héten csütörtökön jövünk legközelebb élő baseball közvetítéssel a sporttelevízióban, méghozzá egy Toronto Blue Jays, Chicago White Sox mérkőzéssel, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, másnap vagy harmadnap megjön majd az Extra Inning 22. vagy 23. epizódja, addigra összeszámoljuk, megfejtjük, és akkor majd beszélni fog már remélhetőleg esetleg már Chris Bassettnek a visszatéréséről. De ez volt már az Extra Inning, közben az elmúlt 45 percben 2-0-ra vezetett a Cubs, most 3-2 a Kansas City-nek, úgyhogy minden jól alakul. Köszi a mai figyelmet, köszi G, köszi Sankó, sziasztok!
Sziasztok!
Szevasztok!
Dick Ma, szevasztok!
Akkor bekapcsolom én is a kamerát.
De miért? Miért gondoljátok azt, hogy titeket látni akar valaki?
Téged ki?
Kurva jó, hogy bekapcsoltad, G, eddig mindjárt más az egész.
Ott van, ott van ő.
Így jó.
De nem akarlak látni.
Na jó van.
Na.
Tartalak titeket, gondoltam ti is engem, de jó van. És akkor Chris Bassettről nem beszéltünk? Miért nem beszéltünk?
Mert eldubáltad az időt Bauerrel, azért.
De még egy perc Chris Bassett nem.
De az a két perc Bauer is egyébként 4 volt.
Ez volt jó, érdem de... leghosszabb két perc. Jó, de... Csak is ezt mondom.
Ú, de jó, hogy ez még rögzül.
Be kellett hozni az erre fogékony hallgatókat Bauernek a jogi ügyével.
Biztos sok ilyen van. Na, szevasztok!
Na cső!
Kösz, cső!
A műsor a Béton partnere.